Dicséretére legyen mondva, nem hivatkozott rájuk, és nem játszotta a fölháborodottat a boszorkánnyal szemben, amiért megkísértette, hogy összetűzzön Istennel, hanem szeléd és jó volt hozzá, és szerető tisztelettel próbálta vígasztalni, noha, amint mindenkinek be kell látnia, ez nagyon veszedelmes volt ránézve. Mert hol végződik a vígasztalás ilyen esetben? Még karját sem húzta el nyersen a suttogás párás tüze és az ezzel járó ajaklökések elől, amelyek karjára hullottak, hanem nyugodtan otthagyta, ahol volt, amíg az asszony el nem dadogott mindent, és kicsit még tovább is, így szólván: Úrnő, az Istenért, mit keres arcod itt? És mit beszélsz seblázatban? Térj magadhoz, kérlek! Elfeledkezel magadról és rólam. Mindenek előtt a szobád nyitott. Gondold meg, megláthatnak bennünket, egy törpe vagy egy teljes termető, és kileshetik, hol van fejed. Bocsáss meg, nem tűrhetem. Ha megengeded, el kell, hogy vonjam karom, és megnézzem, hogy odakin. Úgy tett, amint mondta. Mut azonban nagy hévvel ugyancsak fölemelkedett a helyről, ahonnan eltűnt József karja, és magasra nyúlva, villámló szemmel és hirtelen telizengésű hangon olyan szavakat kiáltott, amelyek megtaníthatták rá a szolgát, kivel van dolga, és mit várhat attól, aki az imént még összetörten könyörgött, most pedig, mintha karmait emelte volna nőstény oroszlánként, és pillanatnyilag még csak nem is sejpített. Mert ha akarta és vállalta a fájdalmat, kényszeríteni tudta nyelvét, és így hibátlan kiejtéssel vadul kiáltotta: Hadd legyen nyitva a csarnok, és nyitva a kilátás az egész világ előtt rám és rád, akit szeretek. Félsz? Én nem félek sem istenektől, sem törpéktől, sem emberektől, hogy együtt látnak veled, és kikémlelik közösségünket. Hadd jöjjenek! Csak jöjjenek seregestől és lássanak! Rongyként lábukhoz vetem félénkségemet és szemérmemet, mert egyik sem más előttem, rongy és hitvány lom, ami kettőnk közösségéhez és lelkemnek mindent feledő nyomorúságához képest. Én félnék! Magam vagyok csak félelmes szerelmemben. Ízisz vagyok, és aki felénk néz, akkor odafordulok tőled, és oly félelmetes pillantást vetek rá, hogy halálra sápad azon nyomban. Így beszélt Mut, a nőstény oroszlán, egészen megfeledkezve sebéről és a fájdalom nyillalásáról, amit minden egyes erőszakos szó okozott. De József összehúzta a függönyt az oszlopok közt a szobák előtt, és így szólt: Hadd legyek meggondolt helyetted, mert én előre tudom, mi lenne itt, ha kikémlelnének. És számomra szent kell, hogy legyen az, amit te oda akarsz vetni a világnak, amely nem méltó rá, és arra sem méltó, hogy meghalljon pillantásod dühétől. De amikor az elfüggönyözés után ismét odalépett az asszonyhoz a szoba homályában, az nem volt már nőstény oroszlán, hanem ismét sejpítő gyermek, s amellett ravasz, mint a kígyó, ellene fordította, amit tett, és édesen rebegte: Bezártál minket, te gonosz, s árnyékba borítottál a világ előtt, hogy ne védhessen meg rosszaságottól, ó, Ozarszif, milyen rossz vagy, hogy olyan kimondhatatlan fájdalmat okoztál nekem, és úgy elváltoztattad testemet és lelkemet, hogy nem ismerek többé magamra. Mit szólna hozzá anyád, ha tudnám, mit teszel az emberekkel, és mit művelsz velük, hogy nem ismernek magukra? Ilyen szép és ilyen gonosz lenne az én fiam, és benned kell látnom az én szép gonosz fiamat, a napfiút, akit szültem, s aki délben összeteszi fejét és lábát anyjáéval, hogy újból nemzze bele önmagát. Ozarszif, szeretsz-e miképp az égen úgy a földön is? Lelkedet festettem ele, miközben a cédulát festettem, amelyet hozzád küldtem, és megborzongtál-e szíved mélyéig, amikor olvastad, mint hogy én is végtelen kében és szégyenben borzongtam, amikor írtam. Ha elámít száddal, és fejed és szíved úrnőjének nevezel, hogyan érted ezt? Azért mondod, mert úgy illik, vagy igazán bensőségesen? Falt be itt a homályban. A kétség kínjának annyi éjszakája után, amelyen egyedül feküdtem nélküled, és vérem tanácstalanul kiáltott érted, meg kell, hogy gyógyíts, és meg kell, hogy válts. Én választottam, ismerd be. A szép hazugság szavával szóltál, hogy ezzel megvald az igazságot, hogy szeretsz. József, legnemesebb asszony, nem úgy, igen, úgy, amint mondod, csak kíméld magad, ha kegyes vagy hozzám, amint hinni szeretném, kíméld magad, és kímélj engem, ha kérnem szabad, mert elviselhetetlenül hasogatja szívemet, amint sebzett nyelved szavakra kényszeríted, ahelyett, hogy balzsamban pihentetnéd. És milyen kegyetlen szavakra, hogyan is ne szeretnélek téged, téged, úrnőm. Térdre borulva szeretlek, és térdemen kérlek, hogy irántad való szeretetemnek ne kutasd így kegyetlenül alázatát és bensőségét, jámborságát és édességét, hanem hagyd kegyesen kifürkészetlenül alkatrészeit, amelyek együtt teszik ki a gyöngéd és drága egészet, és ez nem érdemli meg, hogy a kutató kegyetlenség szétválassza és szétsodorja, mert kár lenne érte. Nem, légy türelemmel, és hadd mondjam végig, különben olyan szívesen hallgatod, ha beszélek előtted egy vagy más ügyben, hallgass hát meg jóságosan ebben is, mert a jó szolga szereti urát, ha csak valamennyire is nemes, és ez rendben is van, de ha most az úr nevéből az úrnőjé és egy kedves asszonyé válik, édesség és nyájas bensőség hatol belé a változás folytán, és a szolga szeretetét is áthatja ez a nyájasság, alázat és édesség, azaz imádó gyöngétség az, amit bensőségnek neveznek, és átkozott a kegyetlen, aki szétsodró kutatással és szeme gonosz pillantásával megbántja, ne váljon üdvére. Minden esetre azért nevezlek fejem és szívem parancsolójának, mert így kívánja a szokás, és így illik szólásszerűen teszem. De hogy milyen édes a szólás számomra, és milyen szerencse fejemre és szívemre nézve, hogy így illik, azt borítsa gyengét hallgatás is. Legyen titok, vajon kegyes és elég bölcs-e tőled, hogy hallgatni nem tudom, megkérdezel, miként értem, és ha felelek, csak hazugság és bűn között lehet választásom. Hamis és kegyetlen választás ez, nem akarom ismerni, és amire térdre hullva kérlek, az, hogy légy jó és kegyes a szív életéhez. Az asszony: ó, Ozarszif, szörnyű vagy szavaid szépségében, amely az emberek szemében isteninek mutat, és mindenkit megnyer számodra. Engem azonban kétségbeesésbe taszít ügyességével. Rettentő Isten, az ügyesség, a szellem és a szépség gyermeke, a borúsan szerető szív számára halálos elragadtatás. Hallgatni nem tudásnak szidott bensőséges kérdésemet. De milyen hallgatni nem tudó vagy te ékes szóló válaszodban, holott e szépségnek hallgatnia kellene, és a szív kedvéért nem beszélni. Hallgatásnak kellene lenni a szép körül, mint az abodói szent sír körött, mert a szerelem hallgatag, mint a halál, éppen a hallgatásban egyek, és a beszéd sérti őket. Bölcs kíméletet kívánsz a szív élete iránt, és láthatólag az ő pártján vagy ellenem és szétsodródó kutatásom ellen. De ez fordított világ, mert éppen én vagyok az nyomorúságomban, aki a szív életéért küzdök, miközben lázasan kutatom. Mit is tehetnék mást, kedves? És hogyan segíthetnék magamon? Úrnőd vagyok neked, az én uramnak és üdvözítőmnek, akiért égek. És nem kímélhetem szívedet, sem szeretetedet nem hagyhatom kifülkészetlenül, mert kár érte. Kutató kegyetlenséggel kell rátámadnom, mint a szakállas férfi támad a gyönge szűzre, aki nem ismeri magát, és ki kell csikarnom alázatától, a megadást és jámborságától a kéit, hogy fölbátorodjék, és benne támadjon az a gondolat, hogy velem háj, mert ebben foglaltatik a világ minden üdve, hogy ezt tedd velem. A boldogság vagy pokol kín kérdése ez. Pokol kín lett számomra, hogy tagjaim külön vannak itt és ott. És ha csak a térdedről beszélsz, amelyen állva kérsz engem, nem tudom, mire. Kimondhatatlan féltékenység fog el térded miatt, hogy a tiéd, és nem az enyém is, és közel kell lennie hozzám, és velem kell hálnod, vagy meghalok, és elpusztulok. József, édes gyermekem, ez nem lehetséges. Térj észre, ha szolgádnak kérnie szabad, és ne fúrd magad ebbe a gondolatba, mert komolyan kárhozatos. Túlságosan fontos, betegesen fontos neked, hogy ez megtörténjék, hogy por a porral együtt legyen, mert pillanatnyilag talán édes lenne, de hogy megérné a gonosz következményeket és mind a bánatot, ami utána jön, az csak esztelenségedben hiszed a tett előtt, lázas ítélettel, lásd, ez nem jó. És senkinek sem válhat javára, ahogy rám támad szakállas módon, és mint úrnő kéit követel szeretetemtől. De ebben iszonyúság van, és nem illik a mi napjainkhoz, mert szolgaságom még nem sűjesztett annyira, és az a gondolat, amelyre fölhívott figyelmemet, nagyon jól támadhat bennem is, nagyon jól, biztosítalak. Csak éppen nem szabad megvalósítanunk. Nem egy okból, egynél sokkal több okból, egész halom okból, annyiból, mint amennyi a csillag a bika képében. Hát érts meg jól! Nem szabad beleharapnom a drága almába, amelyet kínálsz, hogy gonoszságot együnk és mindent elroncsunk. Ezért beszélek és nem hallgatok. Nézd el nekem jóságodban, gyermekem! Mert mivel nem szabad veled hallgatnom, beszélnem kell, és a vígasztalás szavait keresnem, hiszen drága úrnő, minden gondom a te vígasztalásod. Az asszony. Késő, Ozarszif. Már késő a te számodra és mindkettőnk számára. Nem vonulhatsz többé vissza, és én sem tehetem. Egyé olvadtunk. Nem függönyözted-e el a szobát? És nem zártál-e bennünket együvé a homályba a világ elől, úgyhogy egy párrá lettünk? Nem mondod-e már mi és minket megláthatnak bennünket? És nem vonod-e magad és engem édes egységgé egy gyönyörű szavacskákban, e szójeleiben minden gyönyörnek, amit ígérek neked, ami már bennük beteljesült, úgyhogy a megvalósítás nem ad többé semmi újat, miután kimondtuk mi, mert már titkunk van egymással a világ előtt, s kettesben elvonultunk előle titkunkkal, így hát nincs más hátra, mint hogy megvalósítsuk. József, nem, Hallgass, gyermek, nem így van. És erőszakot követsz el a dolgokon. Ellent kell mondanom. Hogyan? Önfeledtséget kényszerít, hogy becsületet kedvéért elfüggönyöztem a szobát. És ne láthassák az udvarról, hol van a fejed. És te most úgy forgatod, hogy már minden mindegy, és mintha már meg is történt volna, mert titkunk van, és be kellett zárkóznunk. Ez nagyon igazságtalan, mert nekem semmi titkom nincs, csak a tiédet fedezem, csak ebben az értelemben kerülhet szóba mi és minket, és ezzel egyáltalában semmi sem történt. Amint hogy a jövőben sem szabad semminek történnie, egy egész csillagképnyi sokaságú okból. Az asszony: Bozarszi, édes hazug, nem akarod tudomásul venni közösségünket és titkunkat, holott az előbb magad vallottad be, hogy amit két keresve megvilágosítottam előtted, azt magadtól is világosan látod. Erre mondod, gonosz, hogy nincs titkod velem a világ előtt. Nem ugyanúgy gondolsz rám, mint ahogy én gondolok rád. Hát még miként gondolnál rám és arra, hogy hamarosan velem hálsz, ha tudnád, milyen kév vár rád az égi istennő karjában. Aranyos napfiú, hadd mondjam el hát és ígérjem füledbe, elrejtve a világ elől, mély homályban mi vár rád, mert sohasem szerettem még, és sohasem fogadtam férfit ölemre, soha a legkevesebbet sem adtam oda szerelmem és gyönyörűségem kincséből, hanem egészen neked tartottam meg a teljes kincset, és szer fölött gazdaggá teszlek vele, ahogyan álmodni sem tudnád. Figyelj rá, figyelj rá, mit súgok. Érted alakult és változott át testem, Ozarszif, s lett szerelem testét tetőtől talpig, úgyhogy ha velem hálsz, és nekem ajándékozod ifjúságodat és szépségedet, nem fogod elhinni, hogy földi asszonnyal hálsz, hanem szavamra az istenek kéjét fogod érezni az anyával, feleséggel és nővérrel, mert lásd, ez vagyok én. Én vagyok az olaj, amely sót kíván tőled, hogy a lámpa magasra lobogjon az éjszakai ünnepen. Én vagyok a mező, amely szomjúságában értet kiált, férfiúi nedvvel hömpölygő áradat, anyád pikája, hogy duzzadva lépj fölébe, és egyesülj velem, mielőtt elhagynál, szép Isten, s nálam felejtsd lótuszkoszorúdat a nedves mélyben. Hallgass csak, hallgass, mit súgok, mert minden szavammal mélyebben vonlak közös titkunkba, s már rég nem vonulhatsz vissza. Egyek vagyunk a legmélyebb titokban, úgyhogy semmi értelme elutasítanod azt, amit világossá teszek előtted. József, de kedves gyermekem, bocsáss meg, így nevezlek, mert minden esetre most már közös titkunk van zavarodottságot folytán, amely miatt éppen el kellett függönyöznem a szobát, de megvan a maga jó oka, hétszeres oka, hogy elutasító választ kell adnom arra, amit csábítón világossá teszel előttem, mert mocsaras mélység, ahová csábítani akarsz, s ahol burjánzik ugyanaz üres nád, de nem teremt kenyér, és ha belőlem házasságtörő szamarat akarsz csinálni, magadból pedig tüzelő szukát, hogyan is ne védelélek akkor magad ellen, hogyan ne őrizkedném a megalázó átváltozástól. Gondold meg, mi lenne, ha bűnünk utolérne és fejünkre szállna. Engedjem odáig jutni a dolgot, hogy megfojtsanak, és szerelem testedet a kutyák elé vessék, vagy legalábbis az orrodat levágják. El sem lehet képzelni. A szamárnak pedig számtalan ütleg jutna. Ezer botütés ostoba becstelenségért, ha ugyan nem a krokodilusoknak adnák. Ezek a fenyítések várnának ránk, ha tettünk fölibén kerekedne. Az asszony: ó, gyáva fiú! Ha csak álmodni tudnád is, milyen sűrített kéj vár rád mellettem. Nem gondolnál azon túl, és kinevetnéd az esetleges büntetéseket, amelyek akárhogy is mérlegeljük, semmiféle arányban nem állanak ahhoz, amit velem élveznél. Na látod, kedves barátnőm, mondta József, mennyire lealáz zavarodottságod, és átmenetileg az ember méltóság alá alacsonyít, mert ennek előnye és kiváltsága éppen az, hogy a pillanaton túl gondol, és mérlegeli, mi következik utána, nem is félek csöppet sem. Az elhomályosított szobában álltak, szorosan egymás mellett, és folytott hangon, de lázasan beszéltek egymáshoz, mint akik valami nagyon fontos dolgon vitatkoznak, magasra vont szemöldökkel és fölindult, kipirult arccal. Nem is félek, csöppet sem, folytatta József. Téged vagy engem érő esetleges büntetéstől, ez a legkevesebb, hanem Peteprétől, a mi urunktól, tőle magától félek, és nem büntetésétől, mint hogy Istentől sem a rossz miatt félünk, amivel sújthat, hanem önmaga miatt, Isten félelemből. Tőle kaptam minden fényemet, és ami vagyok a házban és országban, azt mind neki köszönhetem. Hogyan merészelnék hát elébe lépni és szelíd szemébe tekinteni, miután veled háltam, még ha nem is kellene büntetésétől félnem. Hallgass rám, Eni, és szedd össze eszedet az Istenért, értsd meg, mit mondok, mert szavaim fönnmaradnak, és a történetünk elterjed, és az emberek szájára kerül, idézni fogják ezeket. Mert minden, ami történik, történetté válhat, és szép beszélgetéssé, és könnyen lehet, hogy mi is közös történetben vagyunk. Azért vigyázz magadra, és csínyán bánj mondáddal, hogy ne légy benne rémalak és a bűn anyja. Sok és bonyolult dolgot mesélhetnék, hogy ellenálljak neked és a tulajdon vágyamnak, de az emberek szája számára, amennyiben oda kerül, csak ezt a néhány hiteles együgyű szót mondom, amelyet minden gyermek megérthet, és így szólok: íme az én uram mindent az én kezemre bízott, és nincsen olyan nagy az ő házában, amit tőlem megtiltott, hanem csak téged, mivel hogy te felesége vagy. Hogy követhetném hát el ezt a nagy gonoszságot, és hogyan vétkezném az Isten ellen? Ezeket a szavakat mondom néked minden időkre a kéj ellen, amit egymásban találnánk. Mert nem vagyunk egyedül a világon, hogy egyszerűen élvezhetnénk egymás húsát és vérét, hanem itt van Peteprét is, ami nagyurunk, az ő magányosságában, akit nem bánthatunk meg, ahelyett, hogy lelki szolgálatát látnánk el, ilyen cselekedettel érzékeny méltóságát meggyalázva és a szövetséget megtörve, gyönyörünknek útjában áll, és ezzel vége. Azár suttogta az asszony sejpítve egészen közel hozzá, és neki készülődött, hogy javaslatot tegyen. Az Arszív, drágám, akinek rég titka van már velem, hallgass rám, és értsd meg jól a te Enidet, megfogom őt. Ez volt az a pillanat, amelyben igazán kitűnt, és napfényre derült, miért és mi véget harapott Mutemenet tulajdonképpen nyelvébe, és milyen rég előkészített választ akart megható gyámoltalansággal és fájdalmas kedvességgel elsejpíteni, nem főkép és végkép, csak az ajánlat szavát, vagy ha főkép, de nem végkép, mert a végső és tulajdonképpeni, amiért ezt tette és elkövette, hogy úgy beszélje, mint egy kicsi gyerek. Az a barátságos javaslat volt, amelyet epercben tett, kékeres tarka gyűrűs kezének szép műremekét József vállára téve, kezére pedig arcát hajtva, miközben édesen előre tolt ajakkal sejpítette. Meg fogom őt ölni.